lelkészi elhívásunkat is. De most nem arról beszélünk, arról azt hiszem túl könnyű lenne. Egy másik ige szakaszról szeretnék beszélni, de hogy gondolkodjunk közösen. Ez pedig a 2 Timóteus 2.1.13. Beszéljek a mikrofonba. Vagy lehet, hogy fogom a kézben. Így hallatszódik. Vagy be is kapcsolom. Jó. Akkor be is kapcsolom. Hallottok amúgy is? Jó, jó. Akkor nem kell mikrofon. Jó, ez csak a felhívén az a ébresztő volt. Na, szóval. Így szól a 2 Timóteus 2.1.13. Talán látható, remélem. Te azért, fiam, ugye Timóteusnak írja Pál, te azért, fiam Timóteus, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Talán érthető, hogy miért ez egyik kedvenc igém. Nagyon kifejező mindaz az Isten kapcsolatban való járás, az Istennel járás, amit Pál jellemezte, de hiszem azt, hogy Pálon keresztül mi is egy példát kapunk magunk elé, hogy mit jelent az Istennel járni. Sokszor felkértek már bizonságtételre, és régen számomra a bizonságtétel az kimerült abban, hogy mindig és újra elmondtam a megtérésem történetét. Aztán rájöttem, hogy máskor is lehet Isten élményt szerezni a mindennapokban, úgyhogy azóta már olyan bizonságtételeket igyekszem mondani. De azért talán ti is hallottátok egy korábbi évből, hogy elmesélem, hogy hogyan fordított Isten maga felé, hogyan fordította az életemet felé. És ezekben a bizonságtételekben mindig azt mondom el, hogy 12 évesen elmentem ifi táborba, és azt is említeni szoktam, hogy hát éreztem azt, hogy a résztvevő fiatalokban van valami plusz. Én magamat hozzájuk képesen üresnek éreztem, és nem értettem azt, hogy mi az a valami, ami bennük van. De ott az egyik esti alkalmon megértettem. Korábban jártam istentiszteletre, ugye a nagypapám lelkész, szüleim mindig vittek gyerekórára, istentiszteletre, és ott is maradtam, ott ragadtam a gyülekezetben, mert jó volt a társaság, élveztem, jó volt vasárnap délelőtt kicsit kiszakadni, és ott lenni Orsiéknál, talán értitek is. Szóval, hogy egy ilyen közegből jöttem, de főleg a társaság, főleg a közösség volt az, ami ott tartott. És ebben a táborban ugye láttam ezt, hogy sokak élete valamivel több, valamivel azt éreztem, hogy jobban bírják a nehézségeket, kevésbé indulnak föl valami, hogyha valami éri őket. És hát az egyik este megértettem, hogy Krisztus engem is hív, hogy lépjek ki az én életemből, az ebből a komfortzónából, és ugye amikor Péter a vízen jár, ez a történet volt, hogy lépjek én is ki a vízre hozzá. Ebben a mondhatni bizonytalan helyzetbe, de az ő megtartására, az ő tenyerébe lépjek ki. És akkor én azt mondtam, hogy igen, persze, én ki fogok lépni, és ki akarok lépni. Imádkoztam Krisztushoz, hogy én ezt meg akarom tenni. Én érzem, hogy üres vagyok, érzem, hogy rá van szükségem. vezessen, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogyan tudok kilépni ebből az életből, ebből a csónakból, a kényelemből, hogyan tudok hozzájönni. És itt vége szokott lenni ennek a bizonyságtételnek, most nem ér véget, mert az utóbbi időben úgy előttem van, hogy sosem mondtam utána el ezekben a bizonyságtételekben, hogy megértettem talán, hogy mi az a megtérés, és átadtam magamat Krisztusnak, de mi az, hogy újjászületés, az sokkal később ért el engem, hogy azt felfogjam, hogy mi az, hogy újjászületés. És bennem ez egy nagy kettősség volt, hogy örülök, hogy itt vannak a szüleim, ők el tudják mondani, meg Petra, hogy bár megtértem 12 évesen, a szüleimnek való engedelmességben nem voltam, nem lettem jobb, nem tudtam előrébb haladni. Továbbra is inkább a gépet nyomtam, mint sem, hogy takarítsak, segítsek otthon, mint sem, hogy figyeljem azt, hogy mikor kell elzárni a levest, és ne égessem oda mindent. De továbbra is Petrát piszkáltam, innen is bocsánat. De hogy...
Nem érjük.
De hogy értitek ezt, hogy megtér az ember, odaadja az életét, és mégis nem változik semmi. Pedig érzem azt, hogy akarnék változtatni. Érzem azt, hogy ez így nem jó. Gimiből is aztán megkaptam az elhívásomat, és mégis az volt, hogy gimiben elhívnak bulizni, oké, elmenjek bulizni. Nyilván nem azt mondom, hogy nem szabad bulizni menni, de hogy mértékletességgel meg minden ilyesmire figyeljen az ember, de nem volt meg bennem ez. Ugyanúgy nem a matekházinak ültem neki utána, hanem leültem a gép elé továbbra is. De értitek, és bennem rémlik egy kép, hogy már Orsival a szüleimnél ebédeltünk még pár éve, és akkor apa mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy teljesítettem én a gimnáziumot, mert ő engem tanulni sose látott. De mégis egyetemre jutottam, úgyhogy valami mégis az Isten kegyelme mégis megtartott. És hangsúlyoznám ezt, visszatérve az igére is, hogy megtértem, és hittem Krisztusban. Az én tudatom ott volt már Krisztusnál. Mint a szabadító, mint aki elhív a szolgálatra, de a szívem mégsem volt ott nála. Az életem mégsem volt ott nála. És azt hiszem, hogy könnyű megtérni. Könnyű Istenhez fordulni, hogyha azt érezzük, és ebben hangsúlyoznám az érzés szót, hogy szükségünk van rá. Amikor egy érzés az, hogy hát nekem szükségem van rá. A munkahelyi elvárások mellett, az iskolában, a tanulásban, a betegségben, az anyagi szűkölködésben, a kiközösítettségben. Hát jól jön, hogyha valaki mellettünk van, és hogyha senki más, akkor legalább Isten legyen ott mellettünk, hívjuk őt, nagyon könnyű kérni, hogy elsősorban hozzon ki ebből a mélységből, illetve hát áldjon meg, adjon valamit, gyógyítson meg. És a gond ott van szerintem, hogy a kapcsolatunk Istennel nem az érzéseken kell, hogy múljon. Nem, mármint az érzéseken a szükség érzését értem. Tehát lehet érzelmileg kötődni az Úrhoz, szerintem. De amikor csak akkor szólítom meg az Istent, amikor én úgy érzem, az mégis egy probléma. Hiszen Isten nem csak akkor akar szólni, amikor én úgy érzem. Isten a legváratlanabb pillanatokban tud szólni, a legolyanabb pillanatok, amikor nem vagyok készen. És hogyha valami mégsem jön össze, nem jön össze egy kérés, nem jön össze az áldás, amire várunk, akkor hát benne tudunk maradni ezekben a nehézségekben, hogy hogyan is megy ez tovább, hogyan reagálunk erre. Hogyha az Isten nem, akkor én sem csinálok semmit, akkor tőlem se várjon az Úr semmit. És volt egy osztálytársam, ezt a történetet is szeretném megosztani veletek, aki pont ezt a féle módot, Istenhez való közelítést mondta el egyszer nekem, hogy neki volt egy nagymamája, meghalt, és ez a nagymama hívő volt, és a gyerekkoran emlékei mind ahhoz összpontosulnak, hogy a nagymamája milyen jó ember volt, és hogy hogyan élte meg az ő hitét, hogy nagyon vallásos, nagyon hívő ember volt. És amikor beteg lett a nagymama, akkor úgy volt vele, hogy még ő is imádkozik. Hát látja, hogy a nagymamája imádkozik, még ő is megpróbálja ezt az utolsó lehetőséget, csak ne veszítse el a nagymamáját. És az Úr mégis elhívta ezt az öreg hölgyet, idős hölgyet, és azt a barátom pedig azt érezte, hogy az Isten elfordult tőle, hogy az ő imájára nem érkezik válasz. És ezért és a, tudatosan amellett döntött, hogy akkor ő is elfordul Istentől, másban keres innentől fogva megoldást, természetgyógyászatban, ezotériában. Ez egy gimnáziumi osztálytársam. Már ilyen fiatalon el lehet fordulni az Istentől, amikor azt érezzük, hogy nekem szükségem lenne rá, de ő nincs ott, amikor az érzéseink ilyen módon nyilvánulnak meg. És ugye Pál azt mondja a börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézusban is üdvözülsz te, és mind a te házad népében. Tehát elméletileg a megtérés az, hogy a tudatom ott van, hogy hiszek Krisztusban, tudom, hogy ő létezett, tudom, hogy van Isten, tudom, hogy ő szabadító, és megszabadított engem is a bűntől. Ez a hit, Pál szerint, ugye elég. Higgy az Úr Jézusban, ebben az üdvözítő munkában. Azonban a mostani igénk Timóteusnak szól. Egy olyan embernek, aki már megtért, aki már az Isten követésének az útján van. És nem egy börtönőr, aki ott találkozik először az Istennel, az evangéliummal, amit Pálék ott hirdetnek. És Pál ezért aztán ilyen szavakat ír, ilyen mondatokat ír, amit olvastunk is, hogy aki katonai szolgálatot teljesít, az nem foglalkozik a hétköznapi élet dolgaival. Csak arra törekszik, hogy felettese meg legyen vele elégedve. Ez mind Palin lehet neked szól. Illetve, ha Jézussal együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ennek az egésznek a kulcsa pedig, azt hiszem, ez a rövid, de ez a kezdés, amivel Pál kezdi az egész mondandóját Timótós felé, hogy erősödj meg a kegyelemben. Erősödj meg a kegyelemben. Az ige fényében nézve, korábban hallottakat, hát vajon milyen katona az, aki elmegy mondjuk sorozásra, fel is veszik, az erőnléti megvan, a papírok be vannak adva, és megvan a fizikai, szellemi képesség ahhoz, hogy katona legyen, és aztán pedig, amikor ott van a helyzetben, akkor nem hajlandó a parancsokat követni. Akkor dezertál. Tehát a szolgálattagadókat a legtöbb katonaságban úgy hallottam, még legalábbis régen, akkor kemény büntetés várta, hogy dupla konyhaszolgálat, dupla takarítószolgálat, de tudunk filmekről, amerikai hadseregben, vagy akár ilyen hadbíróság elé is vetik a dezertálókat, a szolgálattagadókat. De ugyanúgy ugye beszél a sportolókról is Pál, hát a doppingoló vagy más csalás versenyzőkről is hallunk, hogy se perc alatt eltávolítják a versenyből, és hogyha kiderül később ez a bűnösségük, ez a vétségük, hogy doppingoltak, akkor hallottunk már történetekről, elvették az aranyat, és odaadták annak, aki második helyzet volt. Hogyan erősödjünk meg tehát a kegyelemben? És a lekció igényben, amit ugye Bea felolvasott nekünk, Krisztus ugye magát a szőlőtőhöz hasonlítja. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Ez itt Szexárdon talán nem is ismeretlen kép, ennek örülök. És ebből az ige szakaszból főként azt a szót szeretném kiemelni, amit én nagyon sokáig csak úgy át is ugrottam, nemrég fedeztem föl, hogy azt mondja Krisztus, hogy én bennem. Ha nem maradtok, én bennem. Mert úgy értelmeztem, és úgy értelmezném legtöbb esetben, hogy hát biztos van jó gyümölcs, rossz gyümölcs, ugye beszélünk mindig ilyenekről, hogy a jó gyümölcséről ismerszik meg a fa, meg ilyenek. De itt nem is jó gyümölcsökről és rossz gyümölcsökről van szó, hanem Krisztus azt mondja, hogy csak akkor lehet gyümölcsöt teremni önmagában, hogyha valaki énben nem marad. És nézzük meg, a világban nem is kell messzire menni, meg annyi jó ember van, akik önzetlenek, akik adakozóak, akik önfeláldozóak, sorolhatnánk, és talán még olyan emberekkel is találkozunk, akikre azt tudnánk mondani, hogy na hát ez az ember, ez túltesz még sok keresztényen is. A becsületessége, nem tudom milyen. De azt mondja Krisztus, hogy aki nem bennem termi az ő gyümölcsét, hanem magának, saját magában akarja megteremni, az nem marad meg. És be kell látni, hogy legtöbbször én biztos, de talán mindannyian ismerjük ezt az érzést, hogy nehéz mindent átadni Krisztusnak. Nehéz azt átadni, hogy most ne Petrát cukkoljam, ne a gépet válasszam a gimnázium után. Nehéz ezeket átadni, olyan nehéznek érezzük mindezt. Saját termést is akarnánk, nem csak Krisztusnak teremni, hiszen talán forgathatnánk úgy is a szót, ahogy Pál írja most, hogy a... Hogy is van, bocsánat, ezt visszanézem, megidézem. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Tehát hadd jusson már nekem is valami, hadd jusson már valami nekem is Krisztus. De mégis azt olvassuk, hogy nélküle nem tudunk semmit sem cselekedni. Krisztus nélkül. Ha nem Krisztusban van a mi életünk. És ezt nem értettem én kamaszként. És csak mostanában kezdem felfogni, amióta tudom, hogy mi az, hogy átadott élet, meg szentelt élet, és mi az, hogy a megszentelődés útján járni. Hogy megtértem, hiszek, de miért vagyok ugyanolyan, mint előtte? Miért nem tudom olvasni az igét, hogyha akarom? És miért nem tudok imádkozni, hiába érzem azt, hogy szükségem lenne az imára? Mert közben az addigi szokásaimmal igazából nem akartam szakítani. Nagyon kényelmes volt. Nyilván rá tudunk mindig kifogásokat találni. Én ebben különlegesen jónak érzem magamat, és különösen is azt érzem, hogy ezt nagyon le kell építenem. Hogy hát nyilván egy 12 éves kamasz gyereknek, hát persze, hogy ellentmondani a szüleinek, hát most miért engedelmeskedne, hát korból fakad. Hát a gépezést, ezt meg össze lehet kötni az újonnan megszerzett hitemmel, hát Isten nem várja mindazt el, hogy szórakozásról is lemondjak, hát hadd szórakozhassak már egy kicsit. És hát nyilván szüksége van a tinédzsernek a társaságra is, otthon ezt nem találja meg, hát nyilván a korosztálya lesz ez. És tudunk kifogásokat keresni azokra az élethelyzetekre, amiknek érezzük azt, hogy ez nem Krisztusban van, ez nem benne éri a gyümölcsöt. De mégis azt gondoljuk, hogy hát ez még belefér. És ezeket gondoltam én is, de már azt látom, hogy Krisztus mellett, hát én is akartam ugye teremni, mint hogyha egyszer akartam volna lenni az ő szőlőveszélye, és a sajátom is. Hogyha mint a két tőből az egyik átfutna a másikba, de ilyen nincsen. Legalábbis tudomásom szerint nem értek a szőlők az annyira jól, mint talán ti. Csak az lehetséges, hogy ő benne vagyok. És a megtérés sem arról szól, hogyha rosszul érzem magamat, akkor odafordulok Istenhez, hogyha pedig nincsenek nehézségek, akkor vígan élek, hát Isten megáldott, hogy most nincs nehézség. A megtérésnek arról kell szólnia, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. És ez a páli magatartás. Mert Pál ezt bizonyára Timóteusra szabva írta, tehát, hogy Timóteusnak írja, ismeri jól, de mégis ezekből a szavakból mi is következtetünk a mi életünkre, a mi Krisztus követésünkre. Hogyha szenvedni is kell, akkor azt tudjuk mondani, hogy én nem akarok megtántorodni, mert Krisztussal meghaltam, és vele élek, vele akarok élni. Sőt, Pál azt mondja, hogy szenvedj velem, állj bele abba a harcba, mint Krisztusnak a jó katonája. És Péter is ugye ráeszmél erre. Ír egy ilyet Péter az első levelében, a negyedik fejezetben, hogy boldogság Krisztusért szenvedni. És talán sosem tűnt akkora bolondságnak ez a mondat, mint a mai világban. Hát, amely egyre inkább hangsúlyozza azt, hogy hát miért kéne szenvedni bármiben is. Instant, azonnali megoldások, a legkényelmesebb módon ezt kínálja a világ. És Pál meg azt mondja, mint az egyik legrossz hírűbb, legutáltabb zsidó, ugye a 2 Korintus 11-ben ő ezt így vallja meg magát, abban az időben megjár több börtönt is, mint valami fogoly, így ír magáról ebben az ige szakaszban, amit olvastunk. Hát olyanokat ír rossz hírrel, bebörtönzéssel, mint a mai igénk is, hogy lehet, hogy én be vagyok zárva, de az Isten igéje nincsen bezárva. Nagyon nagy mélysége van ennek a mondatnak, azt hiszem. Lehet, hogy nekem megvannak a kereteim. Lehet, hogy nem tudok szabadulni a bűneimből. Lehet, hogy be vagyok zárva, le vagyok láncolva. De az Isten igéje nem nincs bezárva. Az el tud jutni ezeken a láncokon keresztül is hozzám, és le tudja tépni ezeket a láncokat. És tudjátok, közel sem gondolom azt, hogy annyit szenvedtem volna, mint bármelyik egyháztag abban az időben. De amikor eltörtem a könyökömet, talán ezt mondtam már nektek, akkor borzalmas volt tudni azt, hogy nem fogok tudni gitározni, legalábbis egy ideig. Sírtam, fájt az, hogy megengedte az Úr azt, hogy ez történjen velem. pedig én voltam ott a táborban a dicsőítés vezető, tőlem függött a zenekar mondhatni, de az Úr megmutatta, hogy nem, nem. Itt nem dicsőítés vezetők vannak, itt együtt dicsőítünk. Itt nem függ tőled a zenekar, hanem az Úrtól függ a zenekar, mindannyiunk élete. És mára már örülök és hálás vagyok, hogy megengedte ezt az Úr, ezt a szenvedést, ezt a gyászos időszakot, mert azt a kérdést kaptam az Úrtól, hogy gitár nélkül nem megy neked a dicsőítést. Tehát, hogy olyan fontos neked ez a gitár, olyan fontos, hogy zenélhess, olyan fontos, hogy énekelhess, hogy már fontos, amit én magam vagyok. És rájöttem arra, hogy nagyon el vagyok tévedve, hogy felcsiráltam a célt az eszközzel, mert a gitár az csak egy eszköz Isten dicsőítésében. És már értem azt, hogy miért hív Pál a szenvedésbe. Legalábbis ezen a történeten keresztül kicsit átláthattam ezen. Talán még nem biztos, hogy teljesen értem. Hiszen én is ezt tenném. Én is titeket hívnálak, hogy gyertek és nézzétek meg, hogyha Krisztussal meghaltál, akkor vele fogtok ti is élni. Hogyha vállalod érte a szenvedést, vállalod érte a lenézettséget, a megkurcoltatottságot, akkor meglátod azt is, hogy Isten sokkal hatalmasabb mindazoknál, akik le akarnának nyomni. A kísértő gondolatoknál, a depressziónál, a más embereknél sokkal hatalmasabb Isten. És meglátjuk azt, amikor Isten felemel, hogy hát hol jártam én tévúton eddig. Meglátom, hogy hogyan találhatok vissza ő hozzá. És örvendezhetünk abban, a szenvedés közepette is, hogy Krisztusról az életem teljes lehet. Még a legapróbb dolgokban is. És van egy nagyon kedves történetem, amit emlékszem, hogy az életemben először prédikáltam, az itt volt, 2016 húsvétkor, az már nem tudom mikor volt, de 5 éve itt prédikáltam először, és ott is elmondtam, talán emlékeztek is erre a történetre, de nagyon szeretem. Arról szól, hogy Istennél még a kicsiny dolgok is mennyire hatalmasak lehetnek, hogy Észak-Afrikában, amikor ugye keresztény üldözések zajlottak még, akkor volt egy ember, akit üldöztek, és hát elfáradt ebben a menekülésben. És nem talált ebből kiutat. Tehát jöttek az üldözői, egyre jobban érték be, és elfáradt, arra gondolt, hogy akkor leül, beül az út melletti egyik barlangba, és megvárja ott a halált. Tehát mit tegyen, imádkozik addig is az Úrhoz, hogy neki van hatalma tenni bármit is, ő tud csodákat tenni. Ő emberileg azt hiszi, hogy ez már a vég. És akkor egyszer csak azt figyelte meg, hogy a barlang ajtajában, vagy hát a bejáratában, vagy milyen van a barlangnak, a lyukában, a barlang szájában, igen, a barlang bejáratában, ott egy pókháló, elkezd szűni egy pók, tehát egy pókháló szűr, egy ilyen gyönyörű mintázatot. Lehet, hogy legenda ez a történet, nem hiszem, de nagyon szép történet, és nagyon kifejező, ezt hiszem. És amikor odaértek az üldözői, akkor gondolták, hogy hát az ember valószínűleg bemenekülhetett az egyik barlangba, vagy pedig ment tovább az úton. És hát úgy néhány barlangba be is néztek, több ott olyan kőzet lehetett, vagy olyan föld, ahol több ilyen lyukacsos, barlangos talajzat lehetett, nem tudom. De oda azt mondták, hogy hát ha ide bement volna, akkor tuti átszakította volna ezt a pókhálót, akkor tuti, hogy ott lebegnének a foszlányai. Úgyhogy oda nem mentek be. És így menekült meg az az ember. És ez a mondat fog meg leginkább az egészből, hogy ha az Úrhoz menekül valaki, hogyha őszintén segítségül hívja az Úr nevét valaki, hogyha az Úrnál van valaki, akkor a pókháló is olyan lesz, mint egy kemény fal, amit nem tudnak átjönni az ellenségek. De hogyha valaki nincs ott, ha valaki magának akar teremni, magában akar teremni, akkor ezek a hatalmas falak, amivel körbeveszik magukat, hogy biztonságban legyenek, ezek úgy fognak szétfoszlani sok esetben, mint a pókháló. Úgyhogy hála is Istennek, hála is dicsőség az Úrnak, hogy mindazokban az időkben, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá, tudatunk ott van, talán már a szívünk is ott van, de mégis emberi mi voltunkból bűnt követünk el, hűtlenek vagyunk, akkor ő mégis hű marad. Ő magát nem tagadja meg. És hát magasztalhatjuk Istent, mert ő tud megerősíteni abban a kegyelemben, amire Pál is felszólít, hogy erősödj meg a kegyelemben. És állj bele ebbe a harcba, amit Krisztusért harcolunk meg. Mert ő győzelmes. Ő ezt már megharcolta. Ő csak keresztül akar vinni az életen. Hogy beteljesítsd az életedet. Ugye erősödjünk meg a kegyelemben, én is ezt kívánom. Amen. Most arra hívlak titeket, hogyha azt érzitek, hogy megszólított benneteket az ige, egy gondolat megtenni benneteket. Valaki van a szíveteken, aki őt